Mondtad, hogy ezt angolul jobb, hogy angolul könnyebb.
Hogy vajon az, hogy ennyire menőnek érez az ember egy számot, ahhoz mennyit ad hozzá, hogy nem az anyanyelvén hallgatja, és hogy más, valahogy más érzete van a szövegeknek. Amikor gyerek voltam, és rajongtam számokért, és aztán utána megtanultam jól angolul, és lefordítottam magamnak, hogy mi az, amit olyan rettenetesen igaznak,
love,
és nem tudom
love miért. Me do.
Na, hogy az olyan, azt érzed magyarul, hogy ez az ennyi, ennél nem több, és hát igen, de nem akarom csökkenteni, semennyire szuper volt ez a Mia, és szuper az az erő, ami így is kijön a csajból. Csak azt mondom, zárójában, hogy lehet, hogy azért is érzed úgy, hogy ennek nincs igazi megfelelője magyar
most
zenében.
Nincs. Volt.
Aha, oké. Okay. Jó, lehet. Na, átmegyünk másik rovatunkra, aminek nem találtunk még annyira jó elnevezést, mint a protest songnak, igen.
Azt tudjuk elmondani, hogy hogyan keletkezik.
Igen, úgy keletkezik, hogy a hét egy pontján az e-mailjeim között megjelenik egy levél a Nesztától, amiben három borítót küld, hogy abból válasszak. És erre a hétre egy Stevie Wonder borítót választottam, az Inner Visions nevű albumát, ami egy ilyen a sárgának különböző árnyalataiban játszik, és van benne egy nagyon erős, ilyen balra tartó fénysugár, vagy szóval egy ilyen erő.
De ez ilyen pasztel, nem?
Uh-huh. Igen, ilyen
vagy
lágy.
Vagy ilyen kopottas, vagy nem
igen,
tudom.
Igen, ilyen igen, ez fontos, igen, nem ilyen derűs,
nem
optimista
harsány.
Napsárga, hanem olyan kopottas, pasztelles. És azonnal eszembe jutott egy kép, ami egyébként is nagyon nagy kedvencem, szóval, hogyha kéne mondani tizet, akit imádok a magyarok közül, akkor ez a Farkas István képez benne lenne. A szirakúzai bolond, az a címe.
Hova tennéd, mennyiért adnák el, hogyha most bekerülne egy árverésre?
Hát most, amikor magyar klasszikus képek több százmilliókért mennek el, hát ő ez a tartomány.
Igen?
Abszolút. Ez a képe a Nemzeti Galéria gyűjteményében van, és nem is tudtam igazán sokat még a Farkas Istvánról, amikor ez a kép már valahogy úgy nagyon megfogott, és aztán meg sokat hozzáolvastam, plusz volt a Nemzeti Galériában pár éve egy életmű kiállítás a Farkas Istvánnak, aki a 20. század, 1887-ben született, egy nagyon jómódú, értelmiségi polgárcsaládba, egy zsidó származású családba, eredeti néven ő Wolfner, és úgy lett Farkas, tehát a Wolf Nerből lett Farkas. Az apja volt az Inger és Wolfner könyvkiadónak az igazgatója, és egy ilyen nagyon-nagyon jó színvonalú élet oda a kor, nem tudom, művészeivel, íróival való barátság, ilyen jó, értelmes, jó kis
polgári lét.
Abszolút, nagy polgárinak mondanám. És a Farkas István már gimnáziumba. Tehát a gimnázium évei alatt is tök evidens volt, hogy nem hétköznapi módon rajzol jól és fest jól, úgyhogy erre úgy figyelt is a család, és a Mednyászki László volt a mestere, szóval egy ebből is úgy be lehet lőni, hogy mi ez a tartomány, ahol ők, mint család mozoghattak. Még tök fiatal volt, amikor kiment Párizsba, és aztán ott is maradt az első világháború kitöréséig, és a háborúban egyébként katona is volt, hadifogságba is esett. És aztán szerencsére hazajött, megházasodott egy Kóner Ida nevű festővel, és fogták magukat, és átköltöztek Párizsba, és ott éltek, és utazgattak Európába, egy csomó jó visszajelzést is kapott így a festészetére, voltak kiállításai, a fontos francia szerzők rajongtak érte, szóval, hogy egy ilyen nagyon jó művész helyzete volt Franciaországban is. Csak aztán meghalt az apja, és neki haza kellett jönni, hogy átvegye a kiadó ügyeit, ami igaziból sem mennyire nem érdekelte, de azért olyan tisztességesen csinálta, és közben festett is, amennyi ideje maradt, és aztán jött a német megszállás, és őt is a származása miatt elvitték először egy magyar gyűjtőtáborba, és aztán hiába próbáltak ilyen mentőakciókat szervezni. Tulajdonképpen szerintem a Farkas Istvánnal is az volt, mint sokakkal, akik a 20-as, 30-as években úgy a magyar gazdaságban, a magyar társadalomban ilyen kulcs pozíciót láttak el, és az a hitük volt, hogy velük nem történhetnek meg dolgok. Tehát, hogy ők olyan jelentősek, annyira fontosak, olyan fontos tudás van náluk, olyan szakértelmek, hogy velük nem, hogy ez egyszerűen kizárt, hogy őket bevagonírozzák és elviszik megölni, és hát vele is ez történt, és aztán a család hiába próbálkozott a kiterjedt kapcsolatrendszer ellenére sem sikerült őt visszahozni Auschwitzból, ahol aztán meg is ölték. És azért szeretem őt, és azért tetszik nagyon ez a képe. A szirakúzai bolond, az szintén ez a pasztelsárgás alap, jön egy alak, aki egy fehér bottal, ami vélhetően a vakoknak a botja, így mutogat, a háttér olyan furcsa, kicsit ilyen holdbéli táj, tehát a 30-as években vagyunk, egy ilyen ház valahol így kiszalad egy fekete kutya előtt, tehát az egész inkább olyan nyomasztó. És az az érdekes az egész festészetére is, amikor így a élete ismeretében visszanézel, hogy ő miért festett a 20-as évek végétől a 30-as években, aztán különösen olyan képeket, amik formailag ilyen jó hangulatú polgári jelenetek, emberek ülnek egy teraszon és kávéznak, és az egészet mindig átlengi valami megmagyarázhatatlan, folytogató, ilyen nyomasztó érzésed lesz. Tehát, hogy így nagyon előérezte azt, ami történik. Nagyon levette ezeket a rossz erőket, a ilyen egyre agresszívabbá váló hétköznapokat. Nagyon szépen festette bele mindig a festészetébe, de nem úgy, hogy ábrázolta, hanem valahogy ezt a nyomasztást bele tudta festeni mindenébe. Egy tök egyedi, ami ő így a festészeti horizonton. Szóval nem tudod azt mondani, hogy egy szürrealista, vagy egy naturalista, tök mindegy. A Farkas Istvánnak van egy szuper, egyedi, erőteljes saját vonala, és ez a szirakúzai bolond ennek egy csúcsműve, és szerintem totál olyan, mint a Stevie Wonder, és aztán, amikor ez összeállt az anyamba, hogy egy fehér bottal hadonászik a Stevie Wonder lemezére, aki vak, na hát ezek a totál elképzelhetetlen összetalálkozások, hát ezektől oda vagyok.
Na most akkor a közös halmazt meg fogjuk hallgatni, és utána kell nekem 10 mondatot beszélnem Stevie Wonder Inner Visions című lemezéről, mert fontos, Higher Ground, ez a dala egyfajta elemelkedettebb gondolatiságot reprezentál már az alapból is, hiszen a lemez címe is egy kicsit túlmutat azon, ami 1973-ban vagyunk. Minden idők egyik grúvja következik, mert ezt szerintem még itt Magyarországon is sokan ismerhetik, és aztán majd hagyj beszéljek pár szót róla.